Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, az 51. Zsoltár 9. és 12. versei között lévő szakaszt a következőképpen. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Dávid és Betsabé története talán a legtöbbeknek ismert. A történetnek egy kevésbé ismert vonulata pedig az, hogy a bűnbánó király maga szövegezi meg az 51. Zsoltárt, és így módon teszi le minden tettét, cselekedetét, bűnét az Isten színe elé. Az ők is koszos, rongyos lelkét szőröstől bőröstől. Ez egy bűnvalló zsoltár. Talán a legmélyebb és legszebb bűnvalló zsoltár mindegyik között. És van egy nagyon izgalmas vonulata ennek a zsoltárnak, mégpedig az, hogy a költői képeiben nem csak költői eszközök vannak jelen, nem csak irodalmi szépséget próbál a zsoltár író előhozni, és mellette őszinte bűnbánatot tartani, hanem bizony teológiai kapcsolópontokat is elrejt ezekben a költői képekben. Én most egy nagyon bonyolult, de gyönyörű és összetett mély teológiai kalandra hívom a testvéreket. Valahol Mózes második könyvében fogjuk kezdeni, kikacsintunk az 51. Zsoltárra, rajta keresztül az Úr Jézusra és a Jelenések könyvének 7. fejezete a vége ennek a fonalnak, ami az 51. Zsoltárban jelen van. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, kezdi Dávid, illetve hát ez a mai szakaszunk. És az első, amit itt meg kell említeni, hogy ez a teológiai kaland elinduljon, hogy itt a tisztítás szavának a helyén, a héberben egy olyan szó szerepel, ami nem igazából az emberi fürdésre, mosdásra alkalmazandó, hanem a ruha megmosására, a ruha kimosására. Mint egy rongyos, koszos ruhát veti magát oda az Isten színe elé Dávid, és kéri azt, hogy ő mossa tisztára ezt a ruhát. Majd itt lesz a Jelenések könyve beli szál, nagyon erős. És aztán nagyon fontos, hogy itt arról beszél, hogy izsóppal tisztítsa meg őt az Úr. Ritkán beszélünk talán arról, hogy a páska bárány levágásának volt egy kicsit elhanyagolt eleme, Mózes második könyvében, ez pedig az, hogy amikor a vérét fel kellett kenni a szemöldök fára, akkor azt a vért nem kézzel kenték a zsidók oda, hanem kötegbe kötött izsóppal. Ez egy olyan gyógynövény, amit sok mindenre használtak az ókorban, és kötegbe kötve arra is alkalmas volt, hogy adott esetben fessenek vele. És akkor itt jön a mózesi szál. Tisztíts meg izsóppal. Mózes kivonulása, illetve a páska bárány, arról szoktunk beszélni, hogy ez az új szövetségi, Jézusi megváltás előképe. Az új szövetség előképe. De hát, ha innen nézzük, akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a megváltás előképe. Mi történik Egyiptomban? Szabadulnia kell a zsidóknak, Isten elkészíti az ő szabadulásuknak az útját, és a zsidók áldozati bárányként levágják a páska bárányt, aminek a vérével kenik a szemöldök fákat, hogy ott legyen a jel, hogy ők az Istenhez tartoznak. És amikor az Isten végigvonul Egyiptom földjén, akkor megkíméri azokat a házakat, ahol ott van az ő hozzátartozásának a jele. És mindenhol máshol lesújt. Ez valójában a krisztusi megváltásnak is az előképe. Mert kedves testvérek, nekünk is van egy jel, amit hordozunk. Egy jel, ami mindegyikünknek a homlokára oda csordult, és reménykedem abba, hogy előbb-utóbb nem csak a homlokunkon lesz ott, főleg, hogy onnan felszokott száradni, hanem előbb-utóbb a szívünkben lesz jelen. Ez a keresztelkedésünknek a jele. A keresztségünknek a jele. Mert hogy az ószövetségi páska bárányt levágják, és izsóppal a vérét a szemöldök fákra kenik, de az új szövetségben ott van az Isten báránya, akit igaz, hogy nem vágnak le, hanem keresztre feszítenek. És a vérét nem izsóppal kenik szemöldök fákra, de azért az izsóp ott is fontos szerephez jut. Szivacsot tűztek izsópra, hogy megitassák a Krisztust, amikor éppen az áldozatot értünk bemutatja. Ott van a jel a keresztségben, hogy mi az Istenhez tartozunk. Ott van a jel, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. És innentől kezdve ez az Istenhez tartozás az, ami a mi életünket tisztává teszi. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Lehet, hogy Jézust nem bárányként vágják le, de valójában ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És itt kell egy picit kikanyarodnunk a Jelenések könyvének a 7. fejezetéhez. Van ott egy szakasz, ahol a jánosi látomásban az Isten trónusánál már ott ül a bárány, illetve az Isten trónusán egész konkrétan ott ül a bárány, mint Krisztus szimbóluma, és felsorakoznak előtte a népek. És a látomásban az egyik vén a következőt mondja ezekről a népekről, akik immáron fehér ruhában vannak jelen, hogy ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és itt jön a lényeg, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Dávid még nem olvasta a Jelenések könyvét. Dávid még nem találkozott Jézussal, de hitének mélységében, az Isten ismeret mélységében meg tudta fogalmazni a bűnbánatát úgy, hogy az szóljon az Isten megváltásáról. És talán itt kell egy picit megragadnunk a bűnbánatnak a lényegét. Sokszor keverjük a lelkiismeretfoddalást, az önmarcangolást, meg a keresztény bűnbánatot. Dávid bűne nem volt kicsi, legyünk őszinték, emberileg nézve pláne nem. Házasságot tört, házasságtörésre kényszerített egy asszonyt, visszaélt a király hatalmával, és a végén megöletett egy egyébként fontos embert, számára is fontos embert. Mi történik ezután? Jön Nátán, hozza az Isten igéjét, és az Isten igéje elkapja a királyt, és bűnbánatot tart. Nem önmarcangol. Bűnbánatot tart. Fontos a kettő közötti különbség. Az önmarcangolás meg a lelkiismeret furdalásba való beleragadás, kedves testvérek, mindig arról szól, hogyha nekem rossz, hogyha nekem fájdalmam van, hogyha én kellemetlenül érzem magamat, amiatt, amit tettem, akkor egy picit elhiszem, hogy ezzel valamit jóvá tudok tenni. De erről szó nincs. Attól, hogy én folyamatos lelkiismeret furdalásban élem az életemet, hogy önmarcangolom magamat, attól nem jönnek helyre a hibák, és főleg nem jönnek helyre a bűnök. És főleg nem fogom megváltani magamat. És a keresztény alázatot se kezdjük el úgy értelmezni, hogy az a helyes bűnbánati hozzáállás, hogy folyamatosan marcangolom magamat az Isten színe előtt, mert nem ez a jó hozzáállás. Nem leszek ettől közelebb az Istenhez. És nem lesz ettől jobban jelen az Isten az én életemben, mert saját magam vagyok elfoglalva saját magam fájdalmával. Van egy óriási különbség a keresztény bűnbánat, bűnvallás és az önmarcangolás között. És hogy ehhez egy kis segítséget nyújtsak, hogy megértsük, hadd hozzam ide Luther Mártont. A reformáció óriási kérdése valójában nem csak az volt, hogy az egyház hol csúszott félre, meg hol nem, hanem óriási kérdése volt ennek az ágostonrendi szerzetesnek, aki napi szinten mondta a zsolozsmát, aki napi szinten járt gyónni, sok esetben ostorozta szó szerint saját magát a cellájában, hogy hogyan talál kegyelmes Istent. mert ő bűnös ember. Na ez az önmarcangolás. Amikor saját magamat ostorozom, mert azt hiszem, hogy akkor majd kivívhatom az Isten kegyelmét. De ez nem így működik. Mert a bűnvallás az arról szól, amit itt Dávid megír. Tisztíts meg, nem én magamat, nem a fájdalmam, nem a lelki ismeret furdalásom. Tisztíts meg, izsóppal és tiszta leszek, most meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Az Isten hajoljon le hozzám. Az Isten vegyen engem a kezébe. Ott vagyok csupaszon és pőrén, úgy, ahogy vagyok, mint egy rongydarab, és szembenézek azzal a valósággal, ami bennem van, ami én vagyok. És ezt nem kezdem el ide-oda színezgetni, nem kezdem el jobbról vagy balról narratívákkal felöltöztetni, nem próbálok kifogásokat találni, és nem próbálom túl dramatizálni azt, ami van, hanem őszintén megállok az Isten színe előtt. Őszintén megállok, és elfogadom azt, hogy innentől kezdve ő majd a maga irgalmával és kegyelmével cselekszik. Nem önmarcangolok. Nincs önmegváltás. Megváltás van a Krisztusban. Elfogadom azt, hogy innentől kezdve az Isten dönt fölöttem. És nem kételkedem a döntésében. Elfogadom azt, hogy én hozzá tartozom. És innentől kezdve ő, hogyha én tényleg bűnbánattal lépek elé, akkor azzal a bűnbánattal kezdeni fog valamit. És ez fontos belátni, azt gondolom. Fontos a hitünkben helyre rakni. Mert nagyon sokszor látom azt, hogy a keresztény bűnbánat eljut addig, hogy észrevesszük, hogy baj van, hogy észrevesszük, hogy elrontottuk, hogy észrevesszük azt, hogy ezen mi már változtatni nem tudunk, és akkor ebbe úgy belesavanyadunk. És nem jutunk el a következményekhez. Nem jutunk tovább az Isten tenyerén, hanem benne maradunk ebbe a megsavanyadott, önostorozó állapotban. Pedig a keresztény bűnbánatnak mindig van folytatása. Ahogy a dávidi bűnbánatnak is volt folytatása, és ezt pontosan tudta a bűnbánó király, hogyha ő odalép az Isten színe elé, akkor annak lesz folytatása. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. És jön a következmény. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. És a lényeg, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Nem én hozom helyre a bűneimet, nem mi hozzuk helyre a bűneinket, és nem is ez a feladat. A feladat az, hogy megálljunk ezekkel, úgy, ahogy vagyunk az Isten színe előtt. Letegyük elé, és elfogadjuk a következményeket. Azokat a következményeket, amiket a Krisztusban nagyon egyenesen és jól látunk. Mert kedves testvérek, itt mindannyian meg vagyunk keresztelve, és ez alapvetően három dolgot kell, hogy jelentsen. Egy. A dávidi önvizsgálatot folyamatosan tartom. Direkt nem feltételes módban fogalmazok. A keresztény ember folyamatos önvizsgálatot tart. Nem kifogásokat keres. Vállalja a maga rongyos életét elsősorban az Isten színe előtt, ugye, ahogy van, de ebből következik az, hogy vállalom saját magamat a másik ember előtt is. A gyülekezetemben, a családomban, a testvéri közösségekben, a baráti közösségekben, a világ színe előtt. Meg vagyok keresztelve, és az Istenhez tartozom, nem takargatom magamat, nem akarom saját magamat újra színezni vagy átfesteni, hanem úgy, ahogy van, az Isten színe elé járulok. Kettő. A keresztség miatt az Isten gyermeke vagyok, minden, vagyis minden, ami bennem van, az megosztható őszintén az Istennel. Tényleg minden. Harag, gyűlölet, szeretet, minden. Egy hibát követhetek el, ha ezt nem akarom az Isten színe elé vinni. És kedves testvérek, ez alatt még azt is értem, hogyha az Istennel van bajom, azt is az Isten elé vihetem. Egy hibát követhetek el, ha nem viszem az Isten színe elé azt, amit adott esetben ellene érzek. Mert most ha oda viszem, akkor majd az Isten elkezdi ezt kisimogatni. Majd rávilágít a hibákra. Majd megmutatja, hogy mit rontottam el, mit értettem félre. Mi az, ami jogos, mi az, ami nem jogos. És mi az igazság. 3. Ha mindent megosztottam az Istennel, bűnbánatot, bennem tomboló érzelmeket, gondolatokat, kérdéseket, értetlenséget, akkor viszont jogom van, kedves testvérek, elfogadni azt az örömöt, ami az ő megváltásából fakad. Mert nagyon drága árat fizetett értünk az Isten, és ezt az árat nem céltalanul dobja ki az ablakon. A kereszt nyilván elgondolkodtat. A kereszt nyilván nagyon sokszor sokkol. De valójában mindig rólunk és értünk szól. Mindig arról szól, hogy az Isten szeretetének nincsenek határai, nincsenek korlátai. És hogyha bűnbánattal megállok a kereszt tövében, akkor látom azt, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. Az élet. Ami nem keserű, hanem örömteli és boldog. Ez az evangélium, az örömhír. Hogy a kis sokszor hibás, elvétett, rongyos életem fölött ott van a szövetség, ami tisztára mos a bárány vérében. Tisztára mos és a bűneimtől megtisztít. És utolsó gondolatként, kedves testvérek, visszatérve az izsópra. Nem tudom, hogy ki látott már izsópot. Ez egy nagyon picike, vékony gyökerekkel rendelkező kis, sokan gyomnak nézett kis gyógynövényke. De ezekkel a pici, vékony gyökereivel az izsóp képes arra, hogy sziklás terepen is megkapaszkodjon. Sziklás terepen ott, ahol semmi más nem kapaszkodik meg, és semmi más nem nő meg, maximum még a moha. És mi a lényeg ennek a dávidi költői képnek, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek? Nem tudok az áthallás mellett elmenni, hogy Jézusnak azért van egy tanítása a bölcs és a bolond emberről. Az egyik homokra épít, a másik pedig kősziklára. Kedves testvérek, nincs önmegváltás. Az Isten egyetlen egy dolgot kér tőlünk, hogy azokkal a picike kis hajszál vékony gyökereinkkel, amiket megkaptunk tőle a hitben, azzal a megfelelő kősziklába kezdjünk el belegyökerezni. Hóban, fagyban, esőben, bűnben és bűnbánatban kezdjünk el belegyökerezni abba a sziklába, ami maga az Úr Jézus Krisztus. Az 51. Zsoltár talán a legmélyebb és legszebb Zsoltár, ha szabad ilyet mondani, a másik 149-et nem lebecsülve. Elindul Mózestől, és valójában ez a költői kép gyönyörűen bontakozik ki a Krisztus megváltásán keresztül. És van egy ív, ami bennünket folyamatosan lögdös az Isten megváltása felé. Nagyon szépen beszél arról, hogy nem önmarcangolni kell saját magunkat, hanem őszintén megállni az Isten előtt. Őszintén elfogadni azt, ami vagyok, és letenni az Isten elé. És elfogadni azt a választ, ami az Isten kezéből majd ezután érkezik. És kedves testvérek, hogyha az Isten kezéből következmények és válaszok érkeznek a Krisztusban, annak lehet örülni, azt tovább lehet adni. Azt az örömhírt meg lehet élni a hétköznapokban. A keresztény ember nem pesztimista. És a kereszténység nem egy pesztimista vallás. A kereszténység az embert egy nagyon is objektíven látó vallás. Sőt, hit. Hit abban, hogy nem mindent nekem kell elintézni és megoldani, nem minden rajtunk múlik, és minden bűnünkre és hibánkra van gyógyír a Krisztusban, ha elfogadom a Krisztust. Ha elfogadom a Krisztust úgy, ahogy ő hozzám érkezik és hozzám jönni akar. Tisztíts meg izsóppal és tiszta leszek. Most meg engem és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, taníts bennünket a bűnbánat őszinteségére. És taníts bennünket arra, hogyha elindultunk azon az úton, ami a Krisztus, akkor a bűnbocsánatot elfogadni is van jogunk. A bűnbocsánatot megélni is van jogunk, sőt, kötelességünk a bűnbocsánatot képviselni. Nem vagyunk tökéletesek. És amíg itt a Földön kísértések közepette élünk, biztos, hogy meg fogunk botlani. Te segíts bennünket abban, hogy a lehető legkevesebb botlásunk legyen, hogy mindig kutassunk és keressünk téged, hogy mindent, ami bennünk megfogalmazódik, vagy mindent, amit megfogalmazni nem tudunk, de feszít, azt eléd tudjuk vinni. Helyes bűnbánatot, igaz megtérést kérünk tőled, megváltó Istenünk. Amen.